Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Tudjátok, van egy olyan szakasz a Bibliában, ami a szeretetről szól, több is, de a Korintusi Levél első fejezet, 13. fejezete az bizony a szeretetnek a himnusza. És én azt gondolom, hogy úrvacsorai alkalommal is méltán beszélhetünk erről, hiszen mi lenne más a kapcsolat lényege Istennel, hogyha nem a szeretet. És mi lenne más az emberi kapcsolatok lényege a gyülekezeten belül, hogyha nem a szeretet. Hiszen mi tanuljuk szeretni egymást állandóan, folyamatosan, és ebből vizsgázunk, igaz? Újból és újból itt a gyülekezetben, a gyülekezeti életben, vizsgázunk ebből otthon, a családban, a családi légkörben, hogy hogyan intézzük az ügyeinket, hogy hogyan bánunk egymással, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. A mai ige egy rövid ige, és az ige hirdetésem lesz túl hosszú. Azt mondja Pál apostol, és ezt nagyon-nagyon a szívetekre szeretném helyezni, ezt az igét, hogy a szeretet az nem gerjed haragra. És most jön az én nagy kérdésem hozzátok. Voltatok már haragosak? Van olyan köztetek, aki még soha életében nem haragudott? Emelje fel a kezét. Ugye ez egy fölösleges kérdés. Látjátok, hogy milyen nagy különbség van a szeretet eszméje a között, ahogy a Biblia elmondja, hogy hogyan kellene szeretnünk egymást és a valóság között? Lehet azt mondani, hogy a harag teljesen részévé válik ennek az emberi életnek. A Biblia nem beszél halagról az Édenkertben. A Biblia nem beszél haragról a teremtés idején. A harag az csak a bűnbeesés után jelenik meg a Szentírásban. Csak olyan történetekben találjuk ezt a Szentírásban, ami már azután kezdődött, azután történt meg, hogy az ember elbukott. Mondhatjuk azt, hogy a harag egy olyan jelenség, ami hozzátartozik ahhoz, hogy az ember bűnös. Hogy az ember bűnben született, ahogy Dávid mondja, hogy már bűnben melengetett bennünket a mi anyánk. Tudjátok, hogy a harag, az volt egy ilyen régi mondás, hogy az alkohol ölpusztít és nyomorba dönt. De ugyanezt el lehet mondani az emberi kapcsolatok kapcsán a haraggal kapcsolatosan. Hogy a harag az öl pusztít, és mindent tönkretesz. Akkor, amikor emberek utat engednek a haragjuknak, akkor, amikor haragból cselekszenek, amikor indulatból cselekszenek, tönkretesznek minden kapcsolatot. Meg szeretnélek kérdezni benneteket, hogy ki az, aki közületek haragszik Barack Obamára, az Amerikai Egyesült Államok elnökére? Senki? Jó. Akkor van egy másik kérdésem. Van-e közöttetek olyan, aki haragszik a Sopronváros polgármester tisztet betöltő személyre? Nem tudom a nevét. Van olyan, aki haragszik? Nem? Nincs senki? Jó, akkor... Valaki olyasról, aki menjünk egy kicsit közelebb, aki mondjuk Debrecenben az egyetemi rektorra haragszik-e valaki? Nem senki. Hajdúhatházon az egyes számú óvon, a ötös csoportjának a óvónőjére? Senki. Ez nagyon megnyugtató. De biztos érzitek ezt a pici humort, hogy nem haragszunk általában olyan emberekre, akiket nem ismerünk. A harag nem azokat a kapcsolatokat veszélyezteti, amelyek nem léteznek. A harag nem azokat a kapcsolatokat dönti romba, amelyek idegenekkel vannak, vagy olyan emberekkel, akikkel ritkán találkozunk. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos látnunk, hogy a harag az sokkal közelebbi kapcsolatokat tesz tönkre. És hogy én ezt bebizonyítsam, akkor hagyj tegyek föl további kérdéseket nektek. Először a férjeket kérdezem. Férjek, volt már olyan, hogy haragudtatok a feleségetekre? Nem? Többiek nem? Nem haragudtatok még? Hát ha az asszonyok őszintébbek lesznek, feleségek, haragudtatok már valaha a férjetekre? Ki az, aki haragudott már a gyerekére? Szomszédjára? Itt a gyülekezetben haragudtatok már egymásra? Volt olyan, hogy valakire haragudtatok? Kezditek érteni, hogy miről beszélünk? Hogy miről beszélek? A harag hol jelenik meg? A kapcsolatainkban. Haragot azok ellen, azokkal szemben élünk, azokkal éljük meg a haragunkat, akik közel vannak hozzánk, akik kapcsolatban vannak velünk. Éppen ezért tanít bennünket Pál apostol arra, hogy a szeretet az nem gerjed haragra. Mivel a harag az egy jellemző tulajdonság, egy jellemző dolog az emberi kapcsolatokban, ezért nagyon fontos ezzel foglalkoznunk. Nem csak mi foglalkozunk ezzel, nagyon régóta foglalkoznak ezzel tudósok is. És elmondják, hogy van egy jó hírük a haraggal kapcsolatosan. Az első jó hír az, hogy a harag gyakorlatilag választás kérdése. Igazából mindig van egy adott pillanat, amikor te eldönteted azt, és ez sokszor tényleg csak egy pillanat, hogy hogyan reagálsz egy bizonyos helyzetben. Ugye felszoktak bosszantani bennünket apróságok, és akkor mi eldönthetjük, mindig eldönthetjük, hogy abban az adott pillanatban hogyan reagálunk. Ahhoz képest, hogy hogyan reagálunk a haragra, állapítják meg az orvosok azt, főleg pszichológusok, hogy milyen a mérsékletünk, igaz? Aki apróságokra is hirtelen reagál, az a hirtelen haragú ember. Aki úgy olyan 5-10 perc, vagy ritkán, vagy nem minden esetben reagál haraggal, az olyan átlagos. Aki meg szinte nagyon-nagyon ritkán haragszik, az általában nagyon-nagyon nyugodt embernek tartják. Igaz? Hogy van ilyen is. Biztos ti is tudjátok magatokról, hogy ki az, aki hirtelen haragú közöttetek, vagy hogy ti azok vagytok-e, vagy ki az, aki azt mondja, hogy hát én alapjában véve azért egy nyugodtabb típusú vagyok, mint a férjem vagy a feleségem. Van, aki pedig tényleg őszintén emelte fel a kezét, hogy ő nagyon ritkán szokott haragudni. De a haragot minden egyes ember érzi. És minden egyes ember, minden egyes testvér itt a gyülekezetben is, mi mindannyian eldönthetjük, hogy bizonyos helyzetekben, a kapcsolatainkban haraggal reagálunk, vagy nem. Az első dolog, hogy eldönthető. Tehát ez nem egy olyan dolog, nem egy olyan érzés, hogy ezzel ellen nem tehetsz semmit. Ez nem egy olyan dolog, amire úgy kell reagálnod, hogy ez már pedig feljön, és ez olyan, mint a vulkán, ennek ki kell törni. Nem, ez nem így van. Te döntheted el, hogy haragra gerjedsz, vagy nem gerjedsz haragra. Tehát ez a te döntésed. Márpedig, hogyha haragra gerjedést én magam döntöm el, akkor ez tanulható. Igaz? Még ha hirtelen haragú vagyok is, de ha ez az én döntésem, hogy megharagszom-e, akkor azt lehet tanulni, hogy ez minél kevésebb kárt okozzon, minél kevésbé pusztítson. Csak néhány dolgot a haraggal kapcsolatosan, hogy mi az, amivel mi csillapíthatjuk a haragunkat, mi az, amivel egy kicsit odafigyelhetünk arra, hogy a gyülekezetben minél kevesebb olyan alkalom legyen, ami okot ad arra, hogy muszáj legyen egymással lábat mosni. Hogy maradjunk az úrvacsoránál. Ugye, mert ez is egy fontos dolog, hogy akik egymásnak haragot okoztak, vagy egymással kicsit bajban vannak, azoknak fontos, hogy egymással lábat mossanak, de hogy minél kevesebb ilyen legyen, csak néhány dolgot hagy mondjak. Az első nagyon fontos dolog, hogy kérj időt a magad számára. Mindenki érzi a haragot. Tehát amikor bánt, úgy érezzük, hogy valami sérelem ér bennünket, akár vélt, akár valós. Ugye a vélt sérelmek adódhatnak félreértésekből, valós sérelmek meg adódhatnak abból, hogy valaki meg akar bántani bennünket, és megteszi. Nagyon fontos dolog, hogy kérjünk időt a magunk számára. Szükségünk van időre, hogy letisztázzuk magunkban azt, hogy miért haragszunk, hogy mi az, amit úgy érzünk, hogy úgy elkezd úgy a gyomrunk tájékán, tudjátok, úgy elkezd emelkedni, és úgy érzed, hogy úgy már úgy szorítja össze a torkodat, és na most már ki kell adnom magamból, mert különben. Ne add ki magadból, gondold végig először azt, hogy miért történik ez veled. A régiek azt mondták, hogy mielőtt szólnál, számolj el 3-ig, igaz? Vannak ilyen bölcsmondások, hogy én nagymamám azt mondta, hogy igyál meg először egy pohár vizet. Olyanról is ismerek, aki ha haragra gerjedt, először kiment, az udvaron járt 3 kört, utána visszament, már sokkal nyugodtabban. Lehet, hogy leordította a kutyát, vagy a tehenet, nem tudom, hogy mit, attól függ, hogy melyik időpontban, de valamilyen módon már sokkal nyugodtabban ment vissza, és próbált meg beszélni a bentiekkel. Szükségünk van időre, tehát ahhoz, hogy tudjuk kezelni a haragot, higgadtságra szükségünk van, időre van szükségünk, meg kell nyugodnunk. Arra is van szükség, hogy empátiát érezzünk, hogy bele tudjunk érezni magunkat a másik helyzetébe. Tudjátok, hogyha egy rossz szituáció, ami miatt tényleg bocsánatot szoktunk kérni egymástól úrvacsora előtt, kialakul 2 ember között, ott mindig vannak feltételezések. Nem tudom, hogy volt-e már olyan beszélgetésetek közeli családtagommal, hogy ő azt állította, hogy te már pedig ezt mondtad. Te meg tagadtad, és azt mondtad, hogy nem, én nem ezt mondtam, vagy nem ezt akartam mondani. Volt már ilyen? És arra ő azt mondta, hogy de igen, de nem, de igen, de nem. Ez elárulom, hogy ez azért van, mert más az, amit mondunk, és más az, amit a másik meghal. Ez nagyon sok múlik azon, hogy hogyan mondjuk, nagyon sok múlik azon, hogy milyen szándékkal mondjuk, és éppen ezért nagyon sokszor félreértésekkel alakulhatnak ki az emberben. Ahhoz, hogy a haragom lecsillapodjon, szükségem van arra, hogy tisztázzam magamban azt, hogy vajon miért mondta nekem ezt ez a testvér. Mert most azért csak gyülekezetben vagyunk, vagy miért mondta ezt nekem a férjem vagy a feleségem, igaz? Azért mondta, mert megáltalkodott gonosz, mert meg tudna folytani engem egy kanál vízben, mert csak rosszat akar nekem, mert eleve nem is tisztel, mert nem is szeret, és akkor még lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Igaz, hogy biztos, hogy valami rossz van a háttérben, és ő biztos ilyen és olyan, és elkezdjük minősíteni az embereket, felkeszekedés közben meg még inkább. Biztos, hogy így van ez? Én azt gondolom, hogy nem. Az időre azért is szükségünk van, és ez a második dolog, amit mondanak a tudósok, hogy megszabaduljunk ettől az ellenségképtől. Ahogy az előbb mondtam, hogy mivel a legközelebbi emberekre szoktunk haragudni a családban, a férj a feleségre, a feleség a férjre, szülő a gyerekre, gyerek a szülőre, gyülekezetben testvér a testvérre, presbiter a presbiterre, presbiter a szombatiskola tanítóra is, még így lehetne szobát fordítani. Hadd kérdezzem meg, hogy ezek az emberek, akikről beszélek, ezek ellenségei egymásnak? A férj ellensége a feleségnek, a feleség ellensége a férj, ezek ellenségei egymásnak? A gyülekezetben ellenségei vagyunk egymásnak? Akkor értitek, hogy mi a baj a haraggal? A harag mégis azt teszi, hogy azt érezzük, mintha ellenségünk lenne a másik. És az első dolog furcsa módon mégis annak a feladata, aki a haragot érzi, aki a sértettséget érzi. Egy dologban, kedves testvérem, kedves testvérnőm, biztos lehetsz. A másik, bármivel is sérted meg téged, nem azért tette, mert meg akart téged bántani. Nem azért tette, mert gyűlölt téged, mert nem szeret téged, nem azért tette, mert valami más okát kell, hogy találjennek. Egy gyülekezetben vagyunk, egy családhoz tartozunk. Milyen érdekes, ugye a családi és a testvéri közösség ugyanaz a Biblia szerint, nem? Testvéreknek hívjuk egymást a gyülekezetben, mert nem válogathatjuk meg azt, hogy ki legyen a testvérünk. Nem mondhatjuk azt, hogy te legyél, te meg ne legyél. Igaz? Mert bekerültünk, ahogy beleszületünk egy családba, úgy születünk be egy gyülekezetbe is. Se az apánkat, se az anyánkat, se a testvéreinket nem válasszuk, de hát mégis arról van szó, hogy ez egy közösség, van egy célja, van egy feladata, együtt dolgozunk, és ahogy a családban vannak súrlódások, a gyülekezetben is vannak súrlódások, de miért feltételezzük magunkkal, miért feltételezzük a másikról azt, hogy a másik az ellenség? Nem ellenség. Nem bántani akar, még akkor sem, hogyha valami bántót mondott. Igaz? Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy le kell számolnunk az ellenségképpel. A harmadik éppen ebből fakad, hogy nagyon fontos, hogy akkor arra koncentráljuk, hogy azt az adott helyzetet, azt az adott problémát hogyan tudjuk megoldani. Igaz? Miért haragszik a másik, vagy én miért haragszom? Mi a valódi oka az a haragnak? Ki mit miért mond? Valóban. Honnan tudom meg azt, hogy például a Szili mit miért mond nekem? Ki a legbiztosabb forrás erre? Biztos az Éva. Az Éva szerintem nagyon jól tudja, hogy a Szili nekem mit miért mond. Így gondoljátok ti is, hogy az Éva biztos, hogy tudja, hogy a Szili mit miért mondott nekem, nem? Nem? Akkor a Sanyi bácsi, ő már elég öreg, presbiter is, ő biztos jobban tudja, hogy a Szili mit miért mondott nekem, nem? Ki a legbiztosabb forrása arra, hogyha Szili mond nekem valamit, hogy miért mondta? Szilárd maga, nem? Ő az autentikus forrás, az egyetlen ember, aki valóban engem fel tud világosítani arról, hogy miért mondja. Akkor miért gondoljuk azt, hogy ez másképp működik? Miért? Értitek, hogy emberileg hogy zavarjuk össze a szálakat, igaz? Hogy a feleségem mond nekem valamit, akkor biztos nem ő a megmondhatója, hogy miért mondta, megkérdezem az anyósomat, hát ha ő jobban tudja, mert mégis jobban ismeri. Nem? Igaz? Vagy az apósomat, vagy valaki mást. Nem. Ez a legfontosabb, igaz? A Biblia azt mondja, ezért tanítja ezt, és ez fontos egy úrvacsorai alkalommal is tudni. Hogyha valaki ellen panaszod van, akkor menj el és beszélj vele, beszélj az autentikus forrással, nem? Beszélj azzal, aki a legjobban tudhatja neked a választ a kérdéseidre. Igaz? A testvérem, én úgy érzem, hogy te engem megbántottál, mert ezt és ezt mondtad, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ezért mondtad. Ő tudja a legjobban megmondani, hogy nem azért mondtam, hanem amazért. Az én célom, vagy az én indokaim ezek voltak. És bízunk annyira egymásban, hogy ezeket a dolgokat elfogadjuk egymástól. Nagyon-nagyon lényeges dolog ez. Higgyétek el, azért beszélek erről, mert nem mindig tudjuk kezelni a haragot. A harag kezelése az lehet egy rossz mechanizmus az életünkben. Tudjátok, hogy hogy szoktuk kezelni a haragot? Ahogy azt láttuk apánknál, meg anyánknál. Igaz? Tehát ahogy ezt, a harag kezelését is, mint nagyon sok mindent, a családból hozzuk. Ha édesapám mérgébe belerúgott egyet a kutyába, akkor 80% biztos az lesz, hogy amikor én felnövök, akkor mérgembe én is belerúgok egyet a kutyába, ha mérges leszek. Mert amit látok tőle, azt fogom csinálni, igaz? Hogyha édesapám káromkodott, vagy édesanyám, ha beverte a fejét, akkor én is azt fogom csinálni, mert a mintát hozzuk magunkkal. Ezért ezeket a dolgokat fontos látnunk és fontos megértenünk. De az is a nagyon lényeges, hogy megértsük a bibliai példákat. Mert akármilyen mintát is hozunk magunkkal a családból, a legjobb mintákat mi a harag kezelésével kapcsolatosan és a Szentírásból tudhatjuk meg. Nagyon érdekes dolog az, hogy a Biblia beszél a haragról, de nem arról beszél, hogy haragot nem érezhetünk. Ugye az előbb tisztáztuk, hogy már mind éreztünk haragot. Pál apostol nem azt mondja, hogy a szeretet soha nem érez haragot. Hanem mit mond? A szeretet nem gerjed haragra. Igaz? Nem azzal van a baj tehát, hogy érzünk haragot, hanem azzal van a baj, hogyha haragra gerjedünk. Van különbség a kettő között. Mert mindenki érez haragot. A harag, a félelem, a szeretet érzése, a boldogság érzése, ezek természetes dolgok. Ezek attól függnek, hogy milyen hatás ér bennünket, igaz? Ha valaki hirtelen odamond nekünk valami csúnyát, akkor rögtön haragot érzünk. Hogyha valaki valami kedveset mond, akkor ugyan kellemesen vidámak leszünk, boldogok leszünk. Mindannyiunkat befolyásolnak ezek a dolgok. Tehát a Biblia nem azt mondja, hogy nem szabad haragot érezned. Nem azt mondja, hogy a szeretet nem érez haragot. A Biblia azt mondja, hogy a szeretet nem gerjed haragra, vagy más fordítás szerint a szeretet nem háborog fel, vagy nem háborodik fel. Vagyis azzal van baj, ahogy a haragra mi reagálunk. Ahogy mi reagálunk a haragra. Pál apostol is ebben erősít meg bennünket. Azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Tehát maga a harag önmagában, a harag érzése nem bűn. Mi a bűn? Amikor haragból cselekszünk. Amikor a harag befolyásolja a tetteinket. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy amikor azt mondja, hogy a szeretet nem gerjed haragra, azt mondja, hogy a szeretet nem cselekszik haragból. Igaz? A szeretetet, még ha érzi is, tehát hogyha szeretet van benned, isteni szeretet van benned, még ha jogos is a haragod, még ha igaz is, mert valóban megsértettek, valóban megbántottak, tehát valóban haragot érzel, akkor sem cselekszel harag miatt. Hogyha voltatok már szülők, és nagyon sokan voltatok azok közül, akik itt vagytok, tudjátok, hogy van különbség a között, hogy fegyelmezed a gyereket, vagy haraggal elpüfölöd. Ugye? Habár lehet, hogy most már az Európai Unióban senki se püföli a gyerekét, mert nem szabad, de van ilyen. Én emlékszem arra, amikor fegyelmeztem a gyerekemet, és elvertem azért, hogy megtanuljon valamit, arra is emlékszem, hogy a feleségem is nagyon el volt szomorodva, amikor ő neki ezt meg kellett tennie, és inkább szomorúságot érzett, hogy ezt meg kell tenni a gyereket. De arra is emlékszem, amikor haraggal elpüföltem a gyereket. Egyszer Nyíregyházán a Laci fiam egy ilyen játék autóra, amire föl lehet ülni, fölült, és mindig az volt a szokásunk, hogy kimentünk a kapun, és akkor elindultunk a járdán. Valamiért hamarabb ment ki a Laci fiam, és aztán egyszer csak elkezdte nagyon élvezni azt, hogy ez az autó nagyon-nagyon gyorsan tud menni, és csak lökte magát előre, és hiába kiabáltam utána, nem figyelt egyáltalán, hanem csak ment, és iszonyatos messze elment. Olyan haraggal futottam utána, hogy utána nagyon elvertem a fenekét. Oda jött egy járókelő, és azt mondta nekem, látta, hogy megverem a fiamat. Hát maga egy állat. El tudjátok képzelni, hogy hogy vertem el a gyerekemet? Egy életre megtanultam, hogy mit jelent haragból cselekedni, vagy mit jelent szeretetből cselekedni. A Biblia azt mondja, hogy ha te haragszol is, ne cselekedj a haragodból kifolyólag. Ne engedd azt, hogy a haragod irányítson téged. És ezt leginkább a családi kapcsolatokban és a gyülekezeti kapcsolatokban kell megtanulnunk és megértenünk. Hogy mi nem szabad, hogy haraggal cselekedjünk azok iránt sem, akik megérdemelnék ezt. Igaz? Megérdemlik az emberek, hogy haragudjunk rá? Hát van olyan, hogy igen, nem? Van olyan, hogy simán rászolgálnának. A Bibliában van néhány alkalom, ami arról beszél, hogy mit jelent haragból cselekedni. Máté evangélium a 21. fejezete 15. verse szerint a főpapok nagy haragra gerjedtek Jézussal szemben. Tudjátok, hogy mi volt a haragjuk oka? Hogy a gyerekek jöttek és azt énekelték és kiáltották, hogy Hozsánna a Dávid fiának. És tudjátok, hogy mi lett a haragjuk következménye? Meggyökeresedtek abban, hogy Jézust el kell pusztítaniuk. Jól mondtam, a harag az öl, a harag az pusztít. A harag az rossz tanácsadó, rossz felé visz. engedtek a haragjuknak, mert Jézusban riválist láttak, azt mondták, hogy inkább egy vesszen el a nép közül, mint hogy elvesszen a nép. Igaz? Úgy ítéltek meg Jézust, mint egy bajkeverőt, akinek el kell pusztítania, mint egy métejt, amit ki kell vágni az egészséges testből, hogy ne legyen ott. Néha nincs ilyen érzésünk. Nem volt még soha olyan mondat, vagy olyan, nem mondat, lehet, hogy nem hagyta el a szátokat, hogy a gyülekezetre ránéztetek, és azt mondtátok, hogy hát igen, az lenne a legjobb, ha X és Y testvér vagy testvérnő nem is lenne tagja a gyülekezetnek. Vannak ilyenek, akik ezt még nyíltan is kimondják. Mert úgy gondolkodnak emberekről a közösségben, a gyülekezetben, hogy az lenne a legjobb, hogyha azok ott se lennének. Ez az, amikor haragból cselekszünk, vagy gondolunk. Úgy érezzük, hogy minden, az összes indokunk megvan arra, hogy valaki fölött ilyen módon ítéletet mondjunk. Persze van, eljöhet egy olyan pillanat, amikor ezt az egész gyülekezetnek ki kell mondania egy fegyelmezés kapcsán. Mert valaki olyan nagyot vét Isten ellen és a gyülekezet ellen, hogy mindenkinek föl kell emelni a kezét, és azt kell mondani, hogy te nem lehetsz tagja tovább a gyülekezetnek, de én nem erről beszélek. Hanem arról, amikor az érzéseink, a haragunk diktálja ezt, hogy olyan jó szombatom lesz, de kár, hogy ő is jön. Igaz? És hogy ott van benned egy ellenérzés, mert nem jössz ki vele, mert nem beszélted meg vele a problémáidat, mert nem tisztáztad a félreértéseket, hogy, hanem csak haragszol, engeded, hogy ott maradjon, és ott forjon benned az indulat. Akár ha meghagyod bent, akkor az fogja motiválni a cselekedeteidet és a tetteidet. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy folytatódik az ige? A nap le ne menjen a ti haragotokkal, a ti haragotokon. Nagyon lényeges ez. Másik történet a Bibliában. Apostolok cselekedete. 20. fejezet. Pál apostol úgy tett, mint most én, megnyújtotta a prédikációt éjfélig, és ez bele is került egy fiú életébe. Hogy hívták ezt a fiút, aki kiesett az ablakból, ki tudja? Eutikusnak hívták. Lehet, hogy olyan fiatal volt, mint Mário. És abban a pillanatban az egész gyülekezet fellázadt. Onnan tudom, hogy ha elolvassátok az eredeti görög szöveget, Pál apostol pont ezt mondja, hogy ne gerjedjetek haragra, ne gerjedjetek indulatra, mert már ott volt bennük. A gyülekezetben ott volt, mert nagyon szerették Pál apostolt hallgatni, de abban a pillanatban, amikor ez a fiú kizuhant és meghalt, nem tudom, hogy ti is mit éreztetek volna, nem? Hát mit beszél ez az ember nekünk itt órákig? Hát belehal valaki abba. Persze, hát a fiú az elaludt és kiesett az ablakon, vagy az ablakpárkányon ült és elbóbiskolt, és hát szerencsétlenségére pont az emeleten voltak. És azt mondja Pál apostol, hogy ne gerjedjetek, még benne van a lelke, még él. Igaz? Mert hirtelen történnek ezek a dolgok. Elindul valami, és hogyha annak utat adsz, akkor az pusztító lehet. A legjobb leírás azonban mégis az apostolok cselekedeteiből Pál apostollal kapcsolatos. Hogy mit ért pontosan itt Pál, amikor azt mondja, hogy ne gerjedjetek haragra, hogy a szeretet nem gerjed haragra. Én azt hiszem, hogy Pál nagyon jól ismerte a haragot. Én azt hiszem, hogy amikor arról volt szó, hogy haragudni kell a keresztényekre, akkor Pál apostol nem csak haragudott a keresztényekre, hanem gyűlölte őket. Azt mondja a Szentírás, hogy öldöklésektől, vagy dütől lihegve, vagy öldöklési szándékkal valahogy így fogalmazza meg, hogy ott volt, hogy menjen Damaszkuszba és elpusztítson minden keresztényt, aki ott van. Alig várta. De mi történik azzal, aki utat enged a haragnak? Hát jó esetben az, ami Pál apostollal, hogy Isten megállítja őt az úton. Tehát ő nagyon jól ismerte a haragot. Nagyon jól tudta, hogy mi a harag. És ez a történet, ami a 17. fejezetben van, ezért érdekes. Tudjátok, hogy hol szerepel a Lukács által írt leírásban ez a szó? Amit Pál apostol a korintusi levélben is használ, hogy a szeretet nem gerjed haragra? Akkor, amikor Pál Aténban csak sétál. Athénban van és sétál az utcán. Milyen szörnyű dolog volt Athénban az utcákon, séta közben, ami haragra gerjesztette Pál apostolt. Na, mit gondoltok? A sok bálvány, ott az igazság. A sok-sok bálvány. Pál apostol ment, mint jó zsidó, és mint jó keresztény, és azt látta, hogy na, itt van egy bálványoltár. Először nem is foglalkozott vele. Aztán ment tovább, ott van még egy, azzal se foglalkozott. De amikor már a 10., a 20., a 30. látta, amikor már minden háznál akár többet is látott, egyszer csak betelt a pohár, és azt mondja a Szentírás, hogy felháborodott az ő lelke, és bement a zsinagógába, és vetekedett a zsidókkal, és vetekedett a pogányokkal is, vitatkozott velük. Nem az van leírva Athénban, mint a többi helyen, hogy Pál apostol elment oda, és hirdette az igét nekik, vagy bizonyságot tett Krisztusról. Az van írva, hogy Pál apostol bement a zsinagógába vitatkozni. Bement a pogányok közé a piacra vitatkozni. Miért? Mert amikor te úgy mész oda valakihez, hogy vitatkozni akarsz, akkor a harag motivál téged. És az nem szeretetből van. És nagyon érdekes, hogy mi gerjesztette haragra, mi indította föl Pál apostolt? Egy hitbeli sérelem, nem? Helytelen dolog bálványokat imádni? Helytelen. Testvérek, higgyétek el, ez a legjellemzőbb a gyülekezetbe. Nem azért haragszunk meg a gyülekezetben valakire, egy testvérre, mert az rossz ember. Vagy mert nem tetszettem neki, és azt mondta, hogy fú, de ciki, ilyen ruhába én nem is jönnék a gyülekezetbe, amilyenben te vagy. Nem szoktunk ilyeneket mondani. Azért szoktunk megharagudni a gyülekezetben testvérekre, mert úgy gondoljuk például, hogy nem jól csinálják a dolgukat. Mert azt gondoljuk, hogy ezáltal hitbeli problémákat okoznak. Mert akkor nem lesz megfelelő a gyülekezet. Mert akkor nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt Isten elvárná. És akkor már egyenesen a következő lépés, tehát az a testvér, aki ezt vagy azt nem tette meg, az egyenesen Isten ellen vétett, tehát akkor hanyag, és akkor így még sorolnánk tovább. Nagyon sokszor a gyülekezetben felgerjedt harag oka, az ugyanolyan, mint Pál haragja. Haragjának az oka. Azt gondoljuk, azt feltételezzük a másikról, hogy kevésbé hűséges, nem olyan hűséges, mint amit elvárnék tőle, mint amit szeretnék. Nem veszi komolyan, nem figyel oda a gyülekezetre, elhanyagolja Istent, nem teszi azt, amit kellene, amit én gondolnék. De hogyha ezzel az érzéssel, ez az érzés motivál téged, amikor beszélsz vele, amikor hozzászólsz, abban nem lesz kedvesség, abban nem lesz szeretet, abban nem lesz semmi olyan, amit Isten elvárna. Pál apostol azt mondja, hogy a szeretet ekkor sem cselekszik haragból. Ekkor sem emeli föl a hangját, ekkor sem kiabál, ekkor sem ad semmilyen okot úgy, hogy megsértse, nem mond semmit, hogy megsértse ezzel a másikat. Még akkor sem, hogyha igaza van, mert Pál apostolnak igaza volt a bálványok miatt. De mégsem volt igaza abban, ahogy reagált ezekre a dolgokra. És ezt Pál apostol maga is tudja. Azt mondja, hogy a szeretet az nem gerjed haragra, az nem engedi azt, hogy a tetteit a harag motiválja. Tudjátok, hogy Isten is haragszik? Mondhatnátok azt erre nekem, hogy restás testvér, én vitatkozom veled erről. Hát Jézus is bement a templomba, látta, hogy ott vannak az emberek, kufárok, nyerészkednek, font egy ostort, és jó haragosan elverte őket, és kizavarta őket a templomból. Ez nem írja a Biblia, hogy ez így volt. Azt írja, hogy ostort font, de azt nem, hogy bárkit megütött volna. Igaz? És a szavai is, amit mond, az nem arról szólnak, hogy ti ilyenek és ilyenek vagytok, hanem arról szólnak, hogy ti ezt és ezt tettétek, és ez nem jó. És ez egy óriási különbség, igaz? Más különbség azt mondani valakinek, hogy te hűtlen vagy, te helytelen vagy, te nem jó ember vagy, te nem vagy jó ilyen vagy olyan szolgálattevő, vagy más dolog azt mondani, hogy azt, amit te most teszel, vagy tettél, az nem jó, mert. Igaz? És a kettő között csak annyi különbség van, hogy a harag motivál téged, vagy a szeretet. Ha a szeretet motivál téged, arról beszélsz, hogy mi volt helytelen abban, amit a másik tett. Ha a harag motivál téged, akkor minősíted a másikat, és azt mondod, hogy mert te egy ilyen-olyan vagy. Ez egy óriási különbség. És Isten soha nem haragudott eképpen az emberekre. A legutolsó példa, amit el szeretnék mondani nektek az úrvacsorai jegyek kiosztása előtt, egy példa arra, hogy ahogy én elképzelem, hogy Isten hogyan haragszik. Ez is egy tanárnős példa. Szeretem a tanárnős példákat. Valaha én is készültem tanárnak. Nézzétek ezt el nekem. Szóval Kati néni egy olyan tanár volt, tanító néni az iskolában, akinek a hangját alig lehetett hallani. Tudjátok, nagyon oda kellett figyelni, hogy az osztályban meghalt, hogyha ő előadja azt, amit el kell mondani, amit tanítani kell. Ezért az ő osztályában voltak a legneveletlenebbek a gyerekek. Amíg Kati néni beszélgetett, addig a gyerekek rohangáltak, egymással beszélgettek, leveleket, papírrepülőket dobáltak. Az iskola igazgató is már azon gondolkodott, hogy most már el kellene beszélnie kellene a tanárnővel, mert ez így nem mehet tovább. De közben történt valami, mert Kati néni soha nem akart haraggal vagy indulatosan beszélni a gyerekekkel, de valami egyszer megváltozott. Tűz ütött ki az iskolában, és az igazgató, mivel elektromos tűzről volt szó, nem csöngött a csöngő, azonnal körbe küldte a pedellust, hogy gyorsan szóljon be minden terembe, hogy azonnal vigyék ki a gyerekeket a tanárok. Pedellus csak berohant, mondott valamit a tanárnak, és ment tovább, és a tanárok intézkedtek, mondták, sorakozó, gyorsan gyerünk mindenki le az udvarra. Nem mondhatták el a gyerekeknek, hogy tűz van, kitört volna a pánik. És a pedellus odaért Kati néni osztályterméhez is. Elmondta, hogy mi van, és rohant tovább, és Kati néni is megpróbálkozott ezzel, és azt mondta, gyerekek, gyerekek, figyeljetek, csak azt mondta a pedellus bácsi, hogy le kellene mennünk az udvarra, ha-hó, gyerekek, sorakozzunk, sorakozzunk. Mit gondoltak, mit csináltak a gyerekek? Semmit. Senki nem csinált semmit, oda se figyeltek rá. Tovább randalíroztak, beszélgettek egymással, dobálták a repülőt, stb. Tudjátok, mit csinált Kati néni? Fogta a tanári széket, előre vitte, fölállt rá, és azt mondta, gyerekek! És abban a pillanatban, mint ahogy most ti, mindenki, megmeredtek, ilyet még soha nem vártak, igaz? Mi az, hogy kiabál, igaz? És abban a pillanatban azt mondta, azonnal sorakozó, azonnal gyerünk le gyorsan az udvarra. És minden gyerek abban a pillanatban már sorakozott, és ment le, és meg is menekült mind az összes. Gondoljátok, hogy Isten valaha, valamikor haragból cselekszik? Nem. Amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten megharagudott az emberre, azért tette, amiért Kati néni. Azért, hogy megmentsen minket. Isten haragjának az oka mindig ez. És hogyha a szeretet érez is haragot, és ha bármikor is haragból cselekedne, azt hiszem csak akkor teheti meg, vagy akkor teszi meg, hogyha meg akarja menteni a másikat. Haragusztok egymásra? Haragszotok a másikra? Van nézeteltérés, van probléma? Nem baj, van ilyen, gyülekezetben vagyunk, családban vagyunk, emberi dolog. De ha tesztek valamit, csak azért tegyétek, hogy megmentsétek a másikat. Magatoknak, mint barátot, mint testvért, mint szerelmest, mint férjet, mint feleséget, és mentsétek meg őt az örökké valóságnak. Ámen.